Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. A Hunren Magyar Kutatási Hálózat Nyelvtudományi Kutatóközpont munkatársai bemutatták a BEAST 2 online magyar nyelvű beszédfeliratozó rendszert, amelyet elsősorban kutatóknak és egyéni felhasználóknak ajánlanak. Az új rendszer a profitorientált cégek által biztosított ellenőrizetlen és fizetős alkalmazások alternatívájaként kínál megbízható tudományos alapú megoldást, mondta Mihajlik Péter, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa.
Alapvetően, amivel mi foglalkozunk, az az, hogy hogyan tudjuk a hangzó beszédet írássá fordítani, leiratozni, és ez egy alapvetően nagyon nehéz probléma azért, mert hogy az akusztikai jelben, amit a mikrofon vesz, abban mindenféle rezgés benne van, és abból nagyon magas szintű információt akarunk kiszedni, tehát ez egy nagyon mély abstrakció, hogyha másik oldalról közelítjük meg, hogy milyen szavakat akartunk kimondani, és mindenféle kiejtés módozattal ugye ezt illene felismerni, és e körül forgott a megoldás is alapvetően, hogy ezt hogyan tudjuk csinálni, hogyan tudjuk biztosítani másoknak, hogy ezt a rendszert használni tudják, amit a Nyelvtudományi Kutatóközpontban fejlesztettünk.
Mi volt a legnagyobb kihívás a fejlesztés során?
Nagyon sok kihívás volt. Maga az alapkihívás az a legnehezebb. Hát olyan egyszerűnek tűnik a számunkra emberekként, hogy hallunk valamit, és akkor leírjuk. De olyan sokféle módon lehet artikulálni szavakat, annyi probléma lehet háttérzajoktól kezdve, megakadás jelenségeken keresztül, és különféle mikrofonoknak a problémakörei. Hát maga az alapfeladat az nagyon nehéz, hiába kutatjuk már több mint 20 éve, és hiába léteznek már kereskedelmi szoftverek, rendszerek, amik ezzel foglalkoznak, amik ezt azt mondják magukról, hogy meg tudják csinálni, de mindig lehet ellenpéldát találni, hogy jó, általában működik, de erre meg erre nem, és sokszor pedig pont ezek a speciális esetek kell lennének. Ez természetesen a mi rendszerünkre is igaz, hogy nem általános körül, nyilván próbáljuk, hogy minél szélesebb kör számára használható legyen, de megvannak a limitációi.
Képes tanulni a rendszer, tehát mondjuk, ha kijavítjuk a hibáit, akkor legközelebb azokat már nem követi el?
Ebben a formában nem. Nem is tudjuk kijavítani hibáit, mert az egy másik műfaj lenne, hogy egy olyan felületet biztosítsunk, ahol folyamatosan lehet diktálni, látjuk, ahogy mit mondtunk, az hogyan jelenik meg, látjuk a hibákat, kézzel visszajavítunk. Ez egy nehezebb műfaj. Mi most még egy picit ez előtt járunk, tehát annyi történik, hogy ha egyszer felvettük a hangot, akár mikrofonnal, akár pedig előre elkészített hangot adjunk be a rendszernek, és megnyomjuk a gombot, a leiratozás alapesetben gyorsan megtörténik, és akkor utána látjuk, hogy tetszik-e nekünk az a felirat, vagy sem, és hogyha tetszik, és megnyomjuk a like gombot, hogy ez nekünk szimpatikus, akkor ezeket a felvételeket, ahogy szépen a napok, hetek vagy évek során gyűlnek, ezeket a felvételeket külön tudjuk gyűjteni, és akkor úgy tekintünk ezekre, hogy ezeknek a leírata az megfelelően jó volt, és utána mi tudjuk ezt beforgatni, tehát automatikusan nem, de emberi közbejárással rá tudjuk venni a rendszert, hogy ezeket is megtanulja.
A bemutatón szó volt róla, hogy adott esetben sérült embernek, tehát akinek nem olyan tiszta a beszéde, is segítség lehet egy ilyen felismerő program. Ez mennyire jár még gyermekcipőben?
Az fontos tisztázni, hogy amit a Nyelvtudományi Intézetben kiraktunk rendszert, az egy ilyen átlagos magyar nyelvű beszélő számára használható, tehát semmiféle extrémitással nem készültünk fel, tehát ha valaki nagyon megfázott a hangja, vagy elment, és csak suttogni tud, akkor nem valószínű, hogy ilyen fajta esetekben ez működni fog megfelelően, és nyilván egy kooperatív beszélgető partnert, vagy felhasználót ételezünk fel, aki nem igyekszik minél távolabb menekülni a mikrofontól, hogy nehogy véletlenül jó sikerüljön a hangfelvétel. Tehát ez az a rendszer, amit bemutattunk. És vannak ilyen kutatási fázisban lévő projektek is, amikor az a célunk, hogy a különféle nagyon nehezen érthető beszédnek a leiratozása az nagyon sok helyen rettentő hasznos lenne, és most egy ilyen projekten dolgozunk, ahol a stroke után felépülésben lévő kollégának a hangját próbáljuk leiratozni, és teljesen egyedi fejlesztés az ő hangjára optimalizálva az eredményeink nagyon ígéretesek. Nem jelenti ez azt, hogy akkor a probléma minden nehezített beszédprodukcióval bíró emberre egy csapásra meg van oldva, tehát itt nem tartunk, de hogyha egy példát tudunk mutatni, amikor sikerül az ő hangjára adaptálni, azon ők, mert az is egy nagy dolog.
Az alapprogram nagyságrendileg mekkora szókincsel rendelkezik?
Milyen rendszereket most mi használunk, azok úgynevezett tehát elejétől a végéig mély neuronháló alapú rendszerek, és ezek nem is szó alapú szótárra rendelkeznek, hanem ilyen szótöredékekből épülnek fel a mondatok, és meglepő lehet talán sokak számára, hogy az a rendszer, amit bemutattunk, abban 600 darab ilyen szótöredék van, és abból elméletileg végtelen számú szó rekonstruálható, de hogy mégis pontosan mit tudunk felismerni, meg hogyan, az mindenképpen azon múlik, hogy milyen hangzóanyag és annak milyen leírata kerül a rendszerbe, tehát nem a szótáron elsősorban.
Hol érhető el maga az alapprogram? Hol tudjuk kipróbálni?
Hát a legegyszerűbb a Nyelvtudományi Kutatóközpont honlapjára fellépni, és ott pedig kis kereséssel aztán valamilyen sajátosoknál fogva nem szoftverszolgáltatásként jelenik még meg, de valószínűleg ez változni fog, hanem adatforrások szolgáltatása között valamiféle adatforrások, és akkor ilyen csempék jelennek meg, és ott elég hamar meg lehet találni ezt a leiratozó programot, rákattintunk, és onnantól működik.
Egy fejlesztési irányról már beszéltünk, de hogyha picit tágabban nézzük, hová fejlődhet ez a program, mi az önök következő lépése?
Próbálunk tanulni a nagyoktól, amit csinálnak a nagy nemzetközi cégek, ingyen biztosítanak szolgáltatást, cserébe viszont az adatainkat tudják használni. Hát mi is ezt szeretnénk megcsinálni egy kicsit kicsiben, célzottan és kutatási irányzattal. Tehát azt reméljük, hogy ezt a rendszert elkezdik használni az emberek, biztosan fogunk egy csomó problémával szembesülni, mint a bemutató során is azt láttuk, hogy mi mindig az előbb érkezőt szolgáljuk ki, hogyha valaki betol egy nagyon nagy hanganyagot, akkor ezt először meg kell várni, és csak utána tudjuk a következőt kiszolgálni. Tehát itt ez elején nem akartunk limitációt, de majd valószínűleg szükséges lesz bevezetni, hogy többen is jobb körülmények között hozzáférjenek a rendszerhez. Tehát az a feltevésünk, hogy gyűlni fognak a hanganyagok, és akik megnyomják a like gombot, de segítenek minket, természetesen csak abban az esetben, hogy elégedettek a kimenettel, akkor ez egyfajta emberi ellenőrzés, és ezeket fel tudjuk használni a rendszer okosításához, és az alapvető cél az, hogy ezt a egyszerűnek tűnő feladatot, hogy a beszédet szövegé konvertáljuk, magyar nyelvű beszédet szövegé konvertáljuk, ezt a több adattal jobban fogjuk tudni megcsinálni, és sokkal több adattal még sokkal jobban fogjuk tudni megcsinálni, és hát az a remény, hogy így ezt nem mindenki nyer vele. Azt kell tudni rendszerről, hogy szűkös tanítás kapacitások állnak mögötte, tehát egy embert nagyon kiválóan és pillanatok alatt ki tudnak szolgálni, hogyha rövid felvételeket tolunk be, de hogyha valaki most úgy gondolja, hogy itt a, nem tudom, összes hangoskönyvét azonnal bepróbálja adni a rendszernek, erre jelenleg van lehetőség, ezt mivel meg fogjuk szüntetni, de akkor mások elől elzárja a lehetőséget, tehát hogy lehetőség szerint rövid hangfelvételekkel próbálkozunk az elején, és aztán, hogyha lesz nem módunk, akkor bővítjük a mögöttes erőforrásokat, hogy több embert tudjunk kiszolgálni.
Abszolút mondhatjuk, hogy ez egy prototípus.
Igen. Egy megfelelő kifejezés működik, de még a tömeges használatra meglátjuk, hogy szinten van készen, próbálunk utána menni, hogyha azt látjuk, hogy valamire nem számítottunk, tehát aktívan kísérjük a rendszert.
Sigma, a holnap világa.
Több mint egy évszázad után új királysírt találtak Egyiptomban. Brit és helyi kutatók második Thotmesz fáraó temetkezési helyére bukkantak a királyok völgyének közelében. Az uralkodó múmiáját azonban már az ókorban kimenekítették a sírból, mondta az ELTE egyiptológiai tanszékének docense, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja. Bács Tamást Herceg Zsolt kérdezte.
A második Thotmesz, az úgynevezett újbirodalmi korszak, ami elkezdődik 1550 körül. Egyiptom ennek az egyik első uralkodója volt. Viszonylag keveset tudunk róla, nem tartozik az igazán jelentős uralkodók közé. Egyesek 13 uralkodási évet adnak neki, a mai tudományos állás inkább kevesebbről, tehát majdnem csak 3 évről beszél. Nem egyértelműek a források, az az igazság ez ügyben. Az egyiptomi újbirodalommal létrehozott birodalom első nagy uralkodójának, első Thotmesznek volt a fia. Nem is az első szülött fia volt, úgyhogy az ő trónra kerülése az azért következett be, mert előtte az idősebb testvérei meghaltak, tehát így ráesett végül is a választás. 2007 és 9 között volt királyi múmiáknak egy vizsgálata, ahol CT-t meg MR-t használtak, és ez alapján az derült ki, hogy ő egy elég beteg valaki volt, nagyon komoly gondjai voltak, tehát eleve, amikor azzal találkozunk, hogy hadjárat hadjáratot vezetett volna, vagy valami hasonló személyes részvételt igénylő királyi tettet vitt volna, mire erre valószínűleg nem volt alkalmas. Az ő pozíció ebből kifolyólag kétséges volt. Az ő hírnevéhez hozzátartozik, hogy az ő felesége királynéja lesz a híres Hatshepszut, akiből később ugye királynő lesz, és aki szinte fáraónőként uralkodik majd, illetve az ő fia lesz harmadik Thotmesz, aki viszont az egyik legnagyobb hódítónak számít, és az egyik híres nagy fáraója az új birodalmi Egyiptomnak, aki az Eufrátesztől a Nílus negyedik zuhatagáig terjeszti ki az egyiptomi birodalmat. Tehát ő tulajdonképpen három nagy alakja közül, hát ő egy negyedik, akinek sajnos a történelem és a sors nem adott nagy pályafutást.
Az igaz, hogy Hatshepszut nem csak a felesége, hanem a féltestvére is volt második Thotmesznek. Ha jól tudom, azért ez a korszakban az egyiptomi fáraók dinasztiáiban finoman szóval sem lett volna példa nélküli.
Az ilyen féltestvér házasságok az uralkodói családokon belül tényleg nem voltak rendkívüliek, egy családon belül az uralom megtartása miatt ezekre adott esetben szükség volt. Tehát itt arról volt szó, hogy Hatshepszut született első Thotmesz, tehát a királynak a főfeleségétől. És a főfeleségtől született gyerekek élveztek mindig előnyt az öröklés esetében. Második Thotmesz tulajdonképpen egy ágyasától született első Thotmesznek, és azért, hogy ugye a dinasztiát erősítsék, hiszen első Thotmesz sem királynak a fia volt. Ő kezdi meg a dinasztiát, és éppen ezért nagyon fontos volt, hogy az öröklés rendbe menjen, ezért kellett valószínűleg az ágyastól született második Thotmesz mellé oda tenni a főfeleségtől született lány féltestvérét.
Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy a kairói műemlékvédelmi minisztérium közlése szerint megtalálták második Thotmesz fáraó sírját az egyiptomi Luxorban, a királyok völgyeként emlegetett terület közelében. Mekkora jelentőségű ez a felfedezés?
Ez valóban egy komoly lelet. Amióta ugye előkerültek 1881-ben a király múmiák egy ókori rejtekhelyről, azóta nagyjából azonosítani lehetett az ott megtalált uralkodóknak a sírjait, például ugye a királyok völgyében. 22-ben előkerült Tutankhamen, mint majdhogy nem utolsó olyan sír, aminek az uralkodója kincseivel világhírűvé vált. Na most második Thotmesz esetében nem volt ilyen temetkező hely, amire rá lehetett mondani, hogy hát itt volt eredetileg az ő sírja. Na most ebben ő nincs egyedül, tehát van számos más fáraó más korszakokból, akinek szintén nem tudjuk, hogy hol volt a sírja, de ebben a korszakban, ahol nagyjából majdnem mindegyik fáraónak lehet tudni, hogy hova temették eredetileg, az ő esetében ez hiányzott. Elég régóta keresték azt, hogy hol is lehetett. Volt rá jelölt, nem is egy, tehát több sír jelölt volt, üres sír, amire azt mondták, hogy na, biztos ez volt. Volt olyan, amit benne a királyok völgyébe azonosítottak magába, de volt olyan, amit azon kívül a királyok völgye előtti sziklákban véltek felfedezni. Éppen ezért, hogy most végre pont került ennek a tudományos kérdésnek a végére, ez azért komoly eredmény.
Milyen ez a sír? Milyen állapotban van? Mit találtak benne?
Nagyon romos állapotban lévő sírról van. Szóval sziklába vágott folyosokból és egy sírkamrából álló teret kell elképzelni, miután a föld felszínétől lefelé vágtak ki, ezért nagyon sérülékeny volt abban az esetben, amikor például esőzések történtek. Úgy tűnik, hogy itt is erről van szó, most ezek a sivatagi esőzésekről úgy kell elképzelni, hogy nem csak a víz jön egy szint után, hanem a víz hozza a sivatagnak a felszínén lévő apró, nem csak homokot, de mészkőtöredékeket, és ezeket, mint egy ilyen zuhatakként viszi, hordja maga előtt hordaléként, és betön minden lukat, amit talál. Hogy. Na most ebben a sír esetében is arról van szó, hogy elöntötte ez a törmelék gyakorlatilag az egész sírt, és innentől kezdve elpusztult minden, ami benne volt. Vagy legalábbis az egyiptomiak úgy gondolták. Éppen ezért az ásató beszámolója szerint az történt, hogy valamikor, és hát ez az, amit nem lehet tudni egyelőre, kimentették onnan a királynak a holttestét, meg valószínűleg a mellékleteinek egy jó részét. Mert megtalálták azt a törmelékbe vágott járatot, ahol bementek, és aztán kihozták a mumiát, illetve a mellékletek töredékeit. A sírból, ami megmaradt, és ami biztosan azonosítja, hogy ez tényleg egy királysír, az a díszítésnek egy bizonyos részeken megmaradt maradékai. Ezek tényleg arra utalnak, például a csillagosra festett mennyezet, vagy az oldalfalakra felfestett vallásos szöveg, az úgynevezett amduátnak a töredékei arra utalnak, hogy ez valóban csak egy uralkodói lehetett, mert ezt a díszítést csak ők kapták ebben a korban. Illetve hát előkerültek olyan edénytöredékek, ugye ez meg is jelent már fotón is, ugye egy olyan alabásra edénytöredékei, amin ott van második Thotmesz neve és a felesége Hatshepszuté is.
A mumiája tehát nincs a sírban ennek a fáraónak, mert hogy talán azt a 19. század végén megtalálták, vagy megtalálni vélték, bár még mindig nem biztosak benne, hogy jól azonosították, ugye?
Igen, 1881-ben megtalálták azt az egyik olyan ókori rejtekhelyet, ahová egy bizonyos korszakban, tehát 1000 és 900 között már Krisztus előtt kimentették az uralkodói mumiákat, és elrejtették egy helyre, ez a híres Dére al-Bahri kás, ezt így hívják. Na most 1881-ben ezek a mumiák fölkerülnek a kairói múzeumban. 1886-ban ezeket részben elkezdték már vizsgálni. A másik Thotmeszét ki is bontják a pólyából, és hát egy elég rossz állapotú testet találnak, valószínűleg pont az eső meg az egyebek miatt. Viszont CT vizsgálatokat is végeztek, amik alapján jóval komolyabb egészségügyi problémák merültek föl, például annak a gyanúja, hogy valószínűleg szívnagyobbodásban szenvedett, olyan egyéb betegségekkel, amelyek ugye lábdeformitásra utalnak, neuromaszkuláris rendellenességek, tehát mondom, nem egy egészséges egyénnek a testéről van szó. Hogy ez valóban ő-e? Ezt egyes kutatók megkérdőjelezik azon az alapon, hogy ugye ezeket a mumiákat részben újra pólyálták, részben pedig koporsókba helyezték, amelyek nem az övék voltak, viszont ezekre ráírták egy ilyen cédulaként, jó adminisztrátorként, hogy ki volt a koporsóba, vagy éppen a pólyára írták rá, hogy ki lehetett az uralkodó. Na most van, aki szerint nem mindegyiket jól azonosították, hiszen több száz évvel a haláluk után viszik el őket, és próbálják ugye rendben rakni őket, tehát felmerül az, hogy itt tévedések történtek, összekevertek egyszerűen mumiákat. Ebbe bízik, azt hiszem, az egyik nyilatkozó csapattag, akik ugye most föltárják ezt a sírt, hogy hát ha mégse azonosították jól, és akkor még sincs meg a mumiája, mert annyira nincsenek mellékletek sem a múzeumokban, tehát nem kerültek ki ebből a temetkezésből emlékek, tárgyak múzeumokba vagy gyűjteményekbe, ami sokszor azt az érzetet kelti, hogy ezek még mindig valahol egy helyen találhatóak, esetleg egy lezárt, érintetlen, másodlagos sírban, és esetleg még a múmia is ott lehet. Hát ez az, ami valószínűleg egyelőre a spekuláció szintje, másfelől pedig lehet esetleg reménykedni, hogy megtalálják majd ezt a másodlagos temetkezési helyet.
Most feltárják az újonnan felfedezett királysírt, ezek a munkák a kairói minisztérium közlése szerint 2 évig is eltarthatnak. Van arra esély, hogy lejjebb, bejjebb még találnak valamit?
Lejjebb-bejjebb ebben a sírban nem valószínű. Tehát, hogyha az uralkodót máshova eltemették újra, mert ugye ezt elpusztított az eső, akkor nem itt kell keresni, hanem lehet, hogy a közelében valahol, ott, abban a völgyben vagy vádiban lehetett, vagy akár máshol. Ez a Cambridge-i csapat, amit Pierce Litherland vezet, ők már 10 éve dolgoznak ezen a területen. Nagyon sok olyan részét ezeknek a vádiknak átnézték, régebbi kutatásokat ellenőriztek, tehát elég jól ismerik ezt a terepet. El tudom képzelni, hogy nekik van elképzelésük arról, hogy még merre mit lehetne kutatni, úgyhogy valószínűleg majd erről ők fognak nyilatkozni, haladnak.
Ha kifejezetten csak a királysírok megtalálására koncentrálunk, akkor, ha megbocsátja a kifejezést, mi lenne még a nagy fogás, amire a szakemberek várnak, vágynak a jövőben?
Attól függ, hogy melyik korszakról beszélünk. Ha az új birodalmat nézzük, tehát ez 3 dinasztia, ugye 1550-től 1070-ig vagy 69-ig, itt nagyjából a legtöbb királysír megvan. A végéről hiányzik egy Herihor nevű uralkodónak a sírja, amelynek itt kell lennie valahol Tébában, és az ő esetében is azt tapasztaljuk, hogy nem ismerünk olyan tárgyat ma múzeumba, gyűjteménybe, magángyűjteménybe, amelyik az ő temetkezési mellékletéhez tartozott volna. Tehát ez megint arra utalhat, hogy ő a mellékleteivel együtt még érintetlenül fekszik valahol a tébai hegyben. Ez az egyik, és valószínűleg még azért lenne egy-két ilyen érdekesség, ami iránt lehetne kutatni. A korábbi korszakoknál ott nehezebb eset van, hiszen ott szintén a legtöbb uralkodónak tudjuk azonosítani a sírját, hogy kisebb vagy a zavarosabb korszakokban uralkodóknak esetleg előkerülett sírja soha nem lehet kizárni.
Szigma, a holnap világa.
Földrengés volt szerdán este 10 óra után a Győr-Moson-Sopron vármegyei Pérkösség térségében. Az 1,7-es magnitúdójú földmozgást a lakosság is érzékelte, mondta a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriumának szeizmológusa. Győri Erzsébetet Herceg Zsolt kérdezte.
Nem egy földrengés volt, hanem földrengés sorozatnak is nevezhető események voltak. Bábolnától nyugatra leginkább térközségben érezték ezeket a rengéseket. Nem voltak nagy erős rengések, a legnagyobbnak a magnitúdója 2,3-as volt, és az 18-án volt.
Mi alapján határozzák meg, hogy kicsi, nagy, gyenge, erős egy földrengés esetében?
Kisebb vagy mikro rengéseknek a 3-as magnitúdó alattiakat szoktuk általában érteni, mint amik most voltak itt Pér környékén, akkor éreznek az emberek, ha úgy viszonylag sekélyebben volt 5 kilométer környéke. Hogyha kicsit mélyebben van, akkor olyan 3-as körül van, amit már éreznek. Attól is függ, hogy mit nevezünk közepes rengésnek, hogy hol vagyunk. Közepes rengésnek már egy olyan 3-as, 4-est gondolunk, és erősebbnek olyan 5-ös fölötti, ami még máshol erősebb szeizmicitású területeken, az még egy kis közepesnek tekintendő.
Azt tudósként felelősen megmerik tippelni, hogy ezeket a mostani magyarországi földrengéseket mi okozza?
Konkrétan nem tudjuk megmondani, de ez a terület az úgynevezett Rába vonalnak a környéke. Ez a Ausztró-Alpi úgynevezett szerkezeti egység és a Dunántúli középhegységnek a találkozásánál van, és itt többször szoktunk mérni kisebb földrengéseket. Tehát úgy tűnik ez a terület azért aktívnak tekinthető. Pábolna környékén van egy olyan terület, ahol évről évre ilyen kisebb földrengések előfordulnak.
Amikor az emberek kicsi földrengésről hallanak, pláne hogyha átélik, akkor rögtön arra gondolnak, hogy jaj, csak ne jöjjön nagyobb. Ilyesmit lehet jósolni?
Nem lehet ilyet jósolni. Erre a területre általában vannak földrengések, de ilyen kisebb földrengések a jellemzők. A legnagyobb, amiről tudunk, az erről a környékről. Bábolnán volt 1921-ben, ennek 4-es volt a magnitúdója. Ez akkora méretű rengés, hogy ott az epicentrum környékén ilyen kisebb károkat tud okozni, például, hogy leesik a tetőcserép, vagy kémény kilazul, vagy vakolatrepedések, ilyen típusú károkat okozhat. Ez volt a legnagyobb, amit a környéken mértünk.
A Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium hivatalos honlapján találtam egy érdekes rovatot, az a neve, hogy földrengés kérdő ív. Itt lehet jeleznie bárkinek, hogyha a földrengést észlelt, és ha igen, akkor hogyan? Milyen információ kell megadni, és ez miért fontos önöknek? Nem csak műszerekkel nézik, hanem ebből is nyernek értékes adatokat?
Nagyon sok értékes adatot nyerünk ezekből a kérdőívekről. Most ezekről a rengésekről is, annak ellenére, hogy kicsi volt, nagyon sok kérdőívet kitöltött a lakosság. A rengésnek a hatásait azt ez alapján tudjuk felmérni, és kérjük is a lakosságot, hogy aki érezte, az töltse ki a kérdőívünket, hogy hol érezte az ember azt a földrengést, mit tapasztalt, mit érzékelt. Ő saját maga, aztán a környezetébe például ablakok rezegtek, ajtó kinyílott, vagy keletkezette az épületen sérülés, hangot hallott, mennyire erősnek érezte a rázkódást. Ebből mi azért nagyon sok információt le tudunk szűrni a kutatásainkhoz is.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hun-rem.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.